másik mikrofonnál pedig Vince Péter, az NBA Befektetési Bank befektetési és elemzési vezetője. Az első részben beszélgettünk ugye a bank által frissen megjelenő negyedéves ajánlóról. Ez egy igen komoly anyag, érdemes elmélyülni benne. Nyilván idő hiány, mi se tudunk minden egyes részletére kitérni, de az első részben beszéltünk arról, hogy körülbelül mik a várakozások egyrészt a tengeren túlon, Ázsiában, és ugye Európában, benne egy kis magyar rész is volt. Nézzük a különböző eszközosztályokról is nagyon részletes elemzés tesztek közé. Hát itt sem tudunk mindenre, de szerintem fókuszáljunk a kötvényekre. Igen, és akkor itt.
Igen, és talán ez a legfontosabb eszközosztályunk most. Azért azt látni kell, hogy mondjuk 2020 előtt, aki a kötvényekkel foglalkozott mondjuk 2008-tól 20-ig, és portfólióba tette, az olyan sokat nem remélhetett. Tehát, hogy éppen talán inflációt mondjuk meg lehetett csípni, de hogy azt meghaladó hozamot elérni velük, maximum az igen kockázatos, úgynevezett magas hozamú kötvényekkel lehetett. Ennek a világnak vége szakadt 2022-23-ban. Egyrészt, amikor nálunk is, tehát Magyarországon, meg a fejlődő piacokon kamatokat emeltek a jegybankok, másrészt most már ugye Európában az LKB és Amerikában a Fed is historikusan igen magas kamatszinteken jár, és a csökkentés, a vágás fázisába léptek. Általában az ilyen szituációk szoktak kedvezni a kötvényeknek, ugye azt szoktuk mondani, hogy ha magas a kamattartalom és a hozamok csökkenésére számítunk, akkor a kötvények azok felértékelődnek a portfóliókban. Szóval ez most egy kifejezetten érdekes sztori. Azt tudjuk mondani, hogy a tengeren túli amerikai, észak-amerikai kötvények, amik igen biztonságosnak mondhatók.
Most a hosszabb távúra, de 10 évesről beszélünk?
Menjünk a közepes irányba inkább. Az igazán hosszú 10 plusz éves kötvényekben azért van egy olyan kockázat, ami abban fejti ki magát, hogyha ott mégiscsak emelkednek majd a hozamok, amire láttunk példát az elmúlt két hétben, októberben egyébként fölfelé jöttek a hozamok, akkor aki ilyen 10 plusz éves nagyon hosszú kötvényt tart, annak fájhat. Tehát az a pozíció, az combos minuszokat tud elérni. Jellemzően a mi termékpalettánkban egyébként nincs is olyan, hogy 10 plusz éves kötvény.
Nem azért, az elemzők tűnjön, hogy azt figyelik, azért kérdeztem.
Így van, amikor mi hosszú kötvényekről beszélünk, akkor inkább az 5 plusz év, de egyébként valójában igen, inkább ez a teljes kötvénypalettát nézve ez közepesnek mondható. A lényeg tehát az, hogy mi most egyébként pozitívak vagyunk erre a lejárati struktúrára, a 3-5 éves ilyen közepes hosszú kötvényre, pont azért, mert van egy jelentős kamattartalom benne. Most 4% fölött van már az 5 éves, a 10 éves is egyébként, az 4,2 körül van Amerikában. Ez azt jelenti, hogy ha én megvásárolok egy ilyen kötvényt, vagy ilyen lejáratú kötvény alapot, akkor nagyjából ez az a hozamszint, amit erre az 5 éves lejárati időre én el tudok magamnak képzelni. Ez befolyásolja a hozam görbe változása, de ha nem változik nagyon sokat, akkor ez lesz az a hozam, amit én meg tudok majd csípni, és ez azért elég jelentős, ez infláció fölött van, ugye amerikai infláció az most ilyen 2,6.
Megyek kamatos kamatról is beszélünk eleve, tehát hogy azért így csak van. Ugye a matek kedvéért, igen.
Amerikai infláció 2,6, ehhez képest a 4 az ugye majdnem duplája neki, és úgy gondoljuk, hogy azért a hozamgörbe lejjebb fog tolódni, tehát a 4-hez képest még egy kis extra potenciál van benne az átárazódás miatt. Tehát mindenképpen úgy gondoljuk, hogy érdemes lehet portfólióba építeni ezeket.
Mi a helyzet a magyar kötvényekkel? Ott is egy érdekes történet, de ott már szerintem múlt idő, nem?
Ott már túl vagyunk ezen. Tavaly emlékszem is, hogy volt egy olyan pontja a mi világunknak, amikor az 5 éves hozam előrejelzésünk az úgy nagyságrendileg 5%-ponttal volt az alatt, ami az aktuális szint volt, tehát egy ilyen üvöltő zöld jelzés volt, hogy most kell megvenni a hosszabb magyar kötvényt, és akkor ez meg is történt, ez a hozamcsökkenés. Ugye most az 5 és 10 éves pont is olyan 6,5%-on áll, volt ez 10 körül is.
Hát hogyne?
Tehát ahhoz képest ugye a kötvény befektető, aki tartotta azt a hosszabb kötvényt, az most 20%-os pluszban van legalább. De ennek a sztorinak ugye nálunk már vége van. Most ugyanilyen kötvényhozamokat, mármint egy kötvény teljesítményt, azt nem lehet elérni, úgy gondoljuk a magyar piacon, ezért inkább itt egy óvatosabb allokációval szeretünk dolgozni, likvidebb, rövidebb lejáratot vegyítsünk a hosszabbal, tehát nem feltétlenül kell felvállalni azt a kamat, azt a hozamkitettséget, ami a hosszabb lejáratokkal jár itt nálunk. És azért vannak azok az egyedi kockázatok is, amik érintik a mi országunkat, amik fölfelé tudják pumpálni a hosszabb hozamokat, hogyha éppen negatívan alakulnak a dolgok.
Jó, beszéltünk Amerikáról, magyar állampapírokról, európai állampapírpiacon van olyan, ami érdekes lehet?
Hasonló egyébként az amerikaihoz, ott is ugye, és önmagához illik hasonlítani ezeket a piacokat mindig, az eurozóna jellemzően most legalábbis az elmúlt 20 évben alacsonyabb hozamszinten forgott mindig, mint az amerikai, Ez most is így van, tehát az európai hozamok azok alacsonyabbak, de önmagához képest megint csak attraktívak. Tehát az elmúlt 20 évben nem láttunk ilyen euróhozamokat. Ha euróban szeretnénk befektetni, akkor továbbra is reál hozam potenciál van akár az ilyen közepes-közepes hosszú eurós kötvényekben is, tehát mindenféleképpen attraktív, érdemes, alacsony, viszonylag alacsony kockázat tartozik hozzájuk. Dollárhoz képest nominálisan persze alacsonyabb lesz a teljesítmény nagy valószínűség szerint. Talán még annyi az európai kötvények előnye, hogy mit látunk a két jegybank előtt. Ugye azt látjuk, hogy az európai gazdaság az gyengén teljesít, az infláció az alacsonyabb. Ez azt jelenti, hogy az EKB előtt nagyobb a tér, hogy meg is valósuljanak azok a vágások, amiket a piac már beáraz. Ezzel szemben a Fednél azt látjuk, hogy az amerikai gazdaság az még mindig elég erős, tehát nincs akkora létjogosultsága annak a sok vágásnak, amit a piac beáraz. Könnyebben elképzelhető, hogy kiárazódnak ezek a kamatvágások, ez pedig a hozamokat fölfelé tolja. Tehát Európában nagyobb megbízhatósággal fog folytatódni, úgymond a hozamok csökkenése középtávon, ezért lehet kicsit attraktívabb is ilyen szempontból.
Na, nem tudom minden eszközosztályról beszélni, ezt meg is egyeztünk ebben, de nézzük azt, hogy ha mondjuk valaki portfóliót állít össze, akkor ugye jellemzően háromféle portfóliót szoktatok emlegetni, ugye az, aki nagyon a biztonságra törekszik, aki egy kicsit már ettől bátrabb, és aki még bátrabb, hogyha én röviden foglalom össze. Milyen egy-egy ilyen portfólióban most mit találsz legnagyobb változásnak, vagy legnagyobb változása érdemesnek, ha valaki ezen gondolkodik? Hogy alakítsa át azt a aranytól ingatlanon át részvények, kötvények, most ugye állampapírokról beszéltünk, de vállalati kötvényekről is lehetne, befektetési alapok, szóval mik legyenek a legfőbb, mik lehetnek a legfőbb jellemzői az egyes portfólióknak?
A portfólióknak az egyik kulcs momentum az, hogy mekkora a részvénysúly benne, ugye hosszú távon azt tudjuk mondani, hogy a részvények adják a reálhozamnak egy combos részét, ezért meghatározó az, hogy mekkora súlya van portfólióban, és ezen nem változtattunk, talán ez a legfontosabb az előző negyed évhez képest. Továbbra is inkább alul allokáljuk a részvénysúlyt, tehát kevesebbet teszünk bele, mint a referenciánk, mert azért látunk sérülékenységeket a piacokon, főleg az értékeltségből fakadóan. Elég drágák most azért, főleg a fejletpiaci, főleg az amerikai
tehát
részvények.
Most egy kicsit óvatosabbnak kell lenni.
Egy kicsit óvatosabb allokációt tartunk indokolnak, azon belül is most azt gondoljuk, hogy olyan részvényeket igyekezzünk portfólióba választani, amik nem feltétlenül nagyon ciklikusak, tehát ha a gazdasági növekedés megbicsaklik, akkor azok kevesebb, akkor a defenzívek, amiket mi javaslunk, azok kevesebbet fognak esni. Tehát részvényeken belül járjunk el, mi szerintünk így, összességében súlyozzuk őket alul, és a részvényeken belül pedig fókuszáljunk egy kicsit a defenzívebb irányokba. A kötvényeket, ahogy mondtam korábban az előző beszélgetésünk az arról szólt, hogy most felülsúlyra javasoljuk. A kötvényeken belül főleg ezeket az úgynevezett befektetési kategóriásokat, mint például a fejletpiaci állampapírok, ezek a nagyon nagy és biztonságos vállalati kötvények. Van egy másik halmaz, ezek a magas hozamú kötvények, őket alulsúlyra javasoljuk egyébként, mivel nagyon kicsi az az extra teljesítmény, az az extra prémium, amit mi azért kapunk, hogy fölvállaljuk a magasabb kockázatot, ami az ő gyengébb mérlegükből, gyengébb eredményekből származik. És ha már portfólió, és mondtad is, hogy arany, itt is tegyünk egy említést az aranyról. Van egy olyan referenciánk, benchmarkunk, hogy minden olyan portfólióba ildomos valamennyi aranyat tenni szerintünk, ahol van más és eltérő kockázatos eszköz, tehát van benne részvény, van benne kötvény, van benne más alternatíva, akkor megvan a helye az aranynak, mivel van egy erős diverzifikációs ereje, kevéssé mozog együtt más eszközosztályokkal, és hosszú távon van egy reálhozam megőrző képessége, akár még reálhozam teremtő képesség.
Hát most az elmúlt években meglehetősen volt reálhozama.
És pont ezért is hoztam föl, most historikus csúcsok körül van az arany. Nagyon szép évet kapott a nemesfém, talán még felül is teljesítette az amerikai részvénypiacot idén. És azt gondoljuk, hogy bár ilyen 20 plusz százalékos hozamokra nem számítunk az aranytól a következő egy éve, mint amit most produkált, de továbbra sem rossz az aranynak, az arany számára a makrokörnyezet. És ebből talán az egyik legfontosabb és kiemelendő tény az az, hogy a fejlődőpiaci jegybankok, Kína jegybankja, India jegybankja, azok halmozzák föl az aranyat. Ez egy trendforduló is lehet, ugye 2020-ig.
Ezért ez már évek, nem egy pár, egy két-három éve kezdődött
el? Ez pár éve kezdődött el, és azért mondom, hogy trendforduló, mert a 70-es évektől 3 évvel ezelőttig az arany szerepe az csökkent a jegybanki tartalékok körében, és most meg elkezdett növekedni, ennek sok-sok oka lehet, geopolitikai oka is lehetnek, de a lényeg, hogy ez egész erős támaszt tud adni az arany árfolyamának. És mindemellett vannak még persze az, hogy a politikai bizonytalanság, a egyre sűrűsödő, sajnos sűrűsödő háborúk, ezek mind-mind az arany melletti érvek, illetve még az is, hogy a reálhozam, a reálkamat szint, az valószínűleg csökkenni fog a következő időkben, ez pedig szintén az aranyat támogathatja.
Még egy utolsó kérdés. Ingatlan?
Nagyon jó a kérdés. Alapvetően mi úgy dolgozunk, hogy a portfóliókban ingatlant, azt ingatlan alapformájába teszünk, azért egy kicsit máshogy működik, mint a lakossági befektetők arra szoktak gondolni, tehát nem egy társasházat, vagy egy
panelt.
Úgy gondoljuk, hogy az ingatlan alapoknak a szerepe az pont akkor fog fölértékelődni, amikor a pénzpiaci hozamok, az az MNB kamatvágási ciklusa, az elér egy bizonyos szintet, ez a szint ez olyan 6% körül van. Ez azért van, mert az ingatlan alapnak a teljesítményt meghatározza azt, hogy a mögöttes kereskedelmi ingatlanok bérbeadásából származó eredmény, az hogyan viszonyul a pénzpiachoz, és azt szoktuk mondani, hogyha ez a 6% a kulcs, 6% szokott lenni egy ingatlan megtérülési szintje nagyságrendileg, hogyha a pénzpiaci hozam e fölött van, akkor nem fogja az ingatlan alap túl teljesíteni a pénzpiaci rövidkötvény alapokat. Hogyha viszont alatta van, és jövőre alá kerülhetünk az MNB kamatvágásai révén, akkor az ingatlan alapok azok ismét jobban teljesíthetnek majd, mint a egyszerű pénzpiaci termékek.
Nagyon szépen köszönöm. Vince Péter, az MBA Befektetési Bank befektetési és elemzési vezetője volt a vendégünk. Zenélünk, közlekedünk, 8 órakor pedig friss hírekkel jövünk itt a Trend FM-en.